Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Metz Rudolf politológussal beszélgetek a vezér szerepéről és a vezér kultuszról, ezt a szót nem is mondtuk külön ki. Arra lennék kíváncsi, hogy ez a fajta karizma, vagy ez a fajta rajongás, ami körülveszi a vezetőt, ez hogyan hat az ő védettségére, támadhatóságára, tehát hogyan alakul az ő sebezhetősége?
Alapvető közösségi identitás megvédi a vezetőt. Ezt teflon hatásként, vagy teflon személyiségként ismerhetjük. Ez egészen Ronald Reaganig nyúlik vissza, hiszen ráhasználtak először ezt a kifejezést, elsősorban kritikaként. Ebben a nagyon fontos, hogy régen nem is volt annyira jellemző. Tehát ráhatottak a különböző botrányok, válságok, de képes volt újra termelni azt a társadalmi támogatottságot. Viszont ami megváltozott, az a polarizáció, amiről korábban beszéltünk, és ez a polarizáció lényegében felerősítette a különböző csoportidentitásokat, és felemelte az embereknek az inger küszöbét. Tehát már nem olyan könnyű valakit botrányba keverni, ezek a botrányok kevésbé hatnak, hiszen képesek rá az emberek valamilyen magyarázatot találni, és a pszichológiában lényegében ezt hívják elhajlási engedélynek. Annyit takar, hogy a követők a társadalmi identitásukra támaszkodva lényegében adnak egy engedélyt arra, hogy hibázzanak a vezetők. Legyen ez morális vétek, legyen ez akár pénzügyi visszaélés, vagy éppen magánéleti kérdés. Megvédi ez a társadalmi identitás a vezetőt. Ugyanakkor ez nem örökké tart. Tehát, hogy ennek megvan a maga határa, és ha a vezetőről kiderül, hogy csak a saját érdekét nézi, tehát, hogy olyan tekintetben a korrupciós vádak azok képesek hatni, ha kiderül az emberek számára, vagy a követői számára, hogy azt saját érdekében, saját gazdagodása érdekében követte el, akkor ott még hevesebben reagálnak a saját követői. Vannak olyan korlátok is, ami a csoport központi értékrendszerét támadják. Tipikusan ilyen a nyugati társadalom a rasszizmus kérdése. Tehát, hogy mivel a vezetőről azt feltéve, azért követjük a vezetőt, mert megtestesíti a csoportot, sőt, a legjobbja annak a csoportnak, vagy annak a közösségnek, ezért ha ő valamilyen nagyon-nagyon éles ilyen morális vétket mutat be a nagy közönség előtt, akkor hevesen reagálnak a követői.
De hát ugye, amiről most beszélünk, nekem nagyon-nagyon tetszik ez az elhajlási engedély, úgyhogy ezt majd fogom használni, ha módom lesz rá. De ez tulajdonképpen a mi kutyánk kölyke effektus is, picit kitágítva, nem a vezére, tehát hogyha a miénk vagy a mieink csinálnak valamit, akkor azoknak elnézőbbek vagyunk.
Igen. Tehát vannak nagyon extrém példák, például volt egy Marion Barry nevezetű politikust, városvezető, Washington DC-nek volt a városvezetője, és többször megválasztották egymás után, szem szerint négyszer a város vezetőjeként. Ugyanakkor minden egyes ciklus után, vagy közben derültek ki olyan dolgok, ami az élet vezetésére utalt, droghasználat, a nőkhöz való viszonya, és az egész odáig fajult, hogy az FBI le is tartóztatta drogfogyasztás, drogbirtoklás kapcsán, és fél évet börtönben is ült. Ugyanakkor letöltötte az idejét, és visszakerült a politikába, és nem sokkora rá újra választották polgármesterként.
Gondolom ezt vizsgálták sokan, hogy ez hogy lehet.
Ezt nagyon sokan vizsgálták, ez egy nagyon jó történet, hogy megértsük azt, hogy miért volt sikeres ez a politikus. Tehát, hogy alapvetően nem volt sikeres, mert hogy végül is csődbe vitte a várost, de az, hogy többször egymás után képes volt nyerni, az arra mutat rá, hogy ez megint az identitásról szól. Mert Marion Barry volt az első afroamerikai polgárjogi aktivista, aki nagy amerikai várost vezetett. Washington DC-ben akkoriban, illetve talán még ma is erős vagy nagy probléma a droghasználat, a függőség. Sokan át tudták érezni ezt a problémát, a megtérést is ilyen esetben, tehát hogy akkor valaki tiszta lesz, minden család képes volt ezt átérezni. illetve a személye, tehát Marion Barry személye képes volt a liberális fehérek, illetve afroamerikaiakat egy koalícióba kovácsolni, és ez teremtette meg számára az újra a választások lehetőségét.
Azt hiszem, hogy az ő kapcsán is, de amúgy is az alapján, amit az előbb mondtál, biztos sokakat piszkál az, hogy meddig tart ugye a teflon hatás, azt mondod, hogy nem tart a végtelenség, és így gondolom. Ugye a teflonra is tudjuk, hogy ráadásul az se, tehát ezért is egy jó példa, mert ha megkarcoljuk, akkor egy idő után az már nem fog védeni. Tehát, hogy arra van-e valami mondás, hogy kb. Ez hogy kell elképzelni, hogy még tart, na most már nem tart. Tehát, hogy mikor fogy el?
Nincsenek nagy szabályszerűségek.
Gondolom, nem azt mondani, hogy 8 és 10 között, de hogy műfajilag.
Tehát, hogy alapvetően sokat számít az, hogy milyen botrányokról van szó. Magánéleti botrányok jellemzően kevésbé sebzik a teflon. A pénzügyi botrányok viszont erősebb hatást tudnak kifejteni. Nem mindegy, hogy milyen közel állunk a vezetőhöz, és itt most nem érzelmi tekintetben értem, hanem szimbolikusan, pszichológiailag adott esetben, mert azt tapasztalhatjuk, hogy egy nagyobb közösségben a vezetőnek sokkal több minden megengednek, mint egy kisebb közösségben. És ennek az oka az, hogy kevés az információnk róla, kevés az első kézben, kevés a tapasztalatunk, hogy az ember valójában milyen is. És ilyen értelemben mondjuk egy kis városnak, vagy egy kis településnek a polgármestere, az mindig jobban ki van téve ezeknek a botrányoknak. De természetesen ott is azért találkoztunk olyan esetekkel, van egy ilyen jellegű kutatásunk is, hogy még egy akár egy verekedés is, verekedés után is, vagy nem is tudom, egy kocsmai verekedés után is újra választanak polgármestereket, tehát hogy...
Hát ugye van ez a őt ilyennek szeretjük, ugye ez is van.
Igen, tehát hogy egyrészt ez egy nagyon fontos, hogy mennyire az adott közösség azokat a normaszegéseket mennyire képes átélni, mennyire üt el az életvitelüktől adott esetben, például azért egy konzervatív politikusokat jobban megsebez mondjuk egy magánéleti botrány, amikor félrelép, vagy házasságtörést követel, éppen azért, mert hogy egyfajta hipokráciát, vagy álszentséget vélnek felfedezni azok tekintetében, akik amúgy egyébként a családi értékeket védik.
Van egy ilyen megközelítés is, vagy megközelítésed, ami azt gondolom, hogy ide tartozik, ez a legitimációs erő. Ez a védettséget fokozza, vagy mit jelent ez egyáltalán ez a fogalom, és utána beszélgetünk, hogy ez segíti-e valakinek a teflonságát, vagy
alapvetően
nem.
Ez arra utal, hogy egyes kutatások szerint maga a választási győzelem, tehát hogy amikor legitimnek tartanak egy vezetőt, akkor utána visszamenőlegesen elnézik neki a hibáit. Tehát, hogy ezt lehetett tapasztalni Trump esetében, ezt lehet tapasztalni Magyar Péter esetében az EP választások után, hogy a választási győzelem megerősít az ő pozícióját, és az emberek lényegében racionalizálják azokat a problémás lépéseit, vagy botrányokat.
Elhajlások, ugye?
Tehát, hogy racionalizálják az elhajlásokat, igen.
Itt is be kell hozni azért ezt a fajta polarizáltságot, hogy az mindenképpen megjelenhet szerintem, hogy a másik oldalt annyira utáljuk, hogy még ezt is elnézzük a miénknek. Tehát, hogy ez az elhajlási engedély, amit mondasz, ebbe a menekülési útnak a hiánya is felsejlik azért.
Részben igen, és itt az az érdekes, hogy ha maga ez a polarizáció ezeket az észleléseket is torzítja, tehát hogy általános diskurzus volt talán Magyarországon, hogy a demokrácia válságban van. Ugyanez a diskurzus zajlik Amerikában is. Ugyanakkor a pártidentitás meghatározza azt, hogy mennyire érzik át ezt az emberek. Tehát, hogy akinek a vezetője hatalommal van, azt gondolják, hogy teljesen demokratikus a rendszer, hiszen a népnek a hangját képviseli.
Megnyertünk
értelemszerűen. Illetőleg ebben az esetben elnézzük, tehát hogy sokkal erősebb vagy határozottabb döntéseket várunk el a vezetőtől. Viszont ha ellenzébe kerülünk, akkor hirtelen demokratákká válunk, mármint normatív szinten, hiszen elkezdjük számon kérni az ellenfelünket, hogy miért nem úgy cselekszik, ahogy szerintünk a demokrácia azt megkívánná.
Azon sem mondjuk, hogy a sajtó is azért hasonlóan működik. Ha a szimpatikus oldal és az ellenzéki oldal szemben, hogy mindig hirtelen elkezdi végezni a feladatát, akkor, hogyha ha ellenzékbe szorul az, akinek ő formailag szurkol.
Való igaz, a média környezet ezt tudja erősíteni, illetve talán tompítani is. Kérdés az, hogy az adott sajtótermék mennyire lojális a vezetőhöz.
Nézzük most azt meg, mert a médiáról külön nem terveztünk beszélni, arról viszont igen, hogy a vezetői szerep, a vezér szerephez társulnak bizonyos elvárások a társadalom, vagy hát a rajongók részéről. És ezzel kapcsolatosan van egy pár mitosz is, hogy milyen egy rossz vezető, vagy milyen egy jó vezető. Mi a vezetésnek a jó vagy rossz példái, vagy mitoszai?
Tehát alapvetően azt szoktam megkérdezni a hallgatóimtól, hogy hogyan definiálnák a rossz vezetést, és ezt a labdát most feldobom, hogy hogyan definiálnád, hogy mi az, hogy rossz vezetés, vagy rossz vezető.
Hát én valahogy a hatékonysággal függ az én fejemben össze, tehát én mindig azt gondolom, hogy valamiféle célkitűzés irányába kell menni egy közösségnek, vagy egy csapatnak, és egy jó vezetőtől azt várom, hogy ehhez a célhoz, most hozzáteszem, valami konszenzusos módon, tehát szabályokat betartva, közelebb vigye, hatékonyan közelebb húzza a csapatát. Én valahogy a cél elérésével és a hatékonysággal hozom össze.
A hatékonyság ez egy nagyon jó kulcs szó, hiszen alapvetően azt kell látnunk, hogy a rossz vezetés, én itt általában morális értelemben vett rossz vezetésről szoktam beszélni, hiszen tehát, hogy a rossz vezetésben az a legborzasztóbb, hogy az olyan nagyon hatékony. Tehát, hogy az a legfélelmetesebb a rossz vezetésben, és egyébként ugyanúgy működik, mint a jó vezetés. Ez a három mítosz, amit én vizsgáltam, lényegében úgy foglalt össze, hogy egyrészt nem csak a vezető hibája, nem a vezetőnek van valamilyen patológikus tulajdonsága, vagy bármilyen attitűdje, ami okozza ezt az egészet. A követők nem passzív konformisták, tehát nem természetes módon rendelődnek alá a vezetőnek, illetőleg gyakran szoktuk mondani, hogy nagyon sokszor hallani, hogy bizonyos rossz politikusnak vagy rossz vezetőnek gondolt figuráknak a követői vagy a szavazói is legalább ugyanolyan rossz tulajdonságokkal rendelkezik, és egyfajta nem hasonlóság van közöttük, és hát így jön létre ez a rossz vezetés. Tehát az első ponthoz azt kell leszögezni, hogy a vezető tulajdonságait nagyon-nagyon nehéz vizsgálni. Nagyon sok szakember meg szokott nyilatkozni különböző kortárs politikusokkal kapcsolatban, hogy narcisztikus, pszichopata, bizonyos tekintélyelvű, agresszív, stb. Azonban ezek a kijelentések módszertanilag nehezen igazolhatóak.
Hiszen ő csak a tévéből, meg a riportokból látja.
Egyrészt, igen, tehát hogy ez már egy torzított kép, amit lát belőle. Illetőleg van egy úgynevezett Goldwater szabály, ez az amerikai pszichiátriai társasága hozta létre 1973-ban, azzal a céllal, hogy eltiltsa, vagy korlátozza a pszichiátereknek azon tevékenységét, hogy élő, aktív politikusokról véleményt, szakvéleményt mondjanak. Ennek nyilván van egy a titoktartással kapcsolatos etikai korlát, de ami a legfontosabb, hogy nincsen megbízható adatunk. És számos olyan próbálkozás van, hogy na, akkor kérdezünk meg, nem, 100 politológus. Na, majd ők megmondják, de a probléma ott kezdődik, hogy az identitás, vagy az előzetes politikai értékelköteleződés befolyásolja ezeket a döntéseket. Amit érdemes a konformitással kapcsolatban látni, és ezt mindenképpen szerettem volna elmondani.
Ez most a középső jegy a háromból, jegy. Csak tehát, hogy tudjuk követni, igen.
Itt arról szól maga a történet, hogy van egy olyan mítosz, hogy az emberek hajlamosak a tekintélynek természetesen alárendelődni, és erre voltak kísérletek, ezek nagyon híres kísérletek, biztos sokaknak mond az a kísérlet valamit, hogy a Stanfordi börtönkísérlet, vagy a Milgram kísérlet, tehát a Milgram kísérlet arról szól, hogy az emberek kérésre, utasításra áramot vezetnek egy beavatott tanulóba, és szokták idézni, hogy a nagyon nagyon sok kísérletet végzett Stanley Milgram, és akkor egyet szoktak kiemelni, amivel nagyon sokan elmentek halálos dózisig. Azonban a friss kutatások azt mutatják, hogy az emberek nem azért mentek el, mert hogy alárendelődtek annak a tekintélynek, aki ott a szobában volt, hanem sokkal jobban működtek azok a motivációk, ami a tudományra hivatkoztak. Tehát, hogy a tudomány érdekében nekem tovább kell menni. Tehát legitimálták azt a döntést a részvevőknek, hogy el kell menni. Ugyanakkor az is kimutatható volt, hogy az emberek akkor hagyták abba elsősorban az áramerősségnek az emelését, amikor találkoztak egy alternatív azonosulási ponttal, mikor elkezdett jajgatni az a tanuló, vagy fájdalmában felsírt, és a többi. Tehát ha már van alternatíva, akkor az emberek elkezdenek mérlegelni. Látják, hogy a tettüknek mi a következménye. A Stanfordi börtönkísérlet 2018-ban jött ki róla az archívum, és abból kiderült, hogy abszolút egy megrendezett, manipulált kísérletről van szó. Philip Zimbardo lényegében egy 5-6 órás eligazítást tartott a börtönőröknek, hogy hogyan kellene viselkedniük. Tehát, hogy nem természetes módon jött maga az erőszak és az elnyomás a rabok irányában.
Igen, ezt egy nagyon vitatott kísérlet, és valóban most már egyre kevésbé hivatkoznak rá. Ugyanakkor ennek kapcsán, amit most mondtál, azért mégiscsak azt látjuk, hogy vannak politikai közösségek vagy táborok, akikről azt láthatjuk, vagy feltételezhetjük, hogy tulajdonképpen bármilyen irányváltásra, bármilyen új gondolatkísérletre azonnal vakon követik a saját vezetőjüket, és mégiscsak úgy tűnik, hogy ez a fajta nonkonformizmus, amire utalsz, ez mégiscsak működni látszik.
Itt igazából megint talán a propagandát lehet kiemelni, ahogy legitimálják a vezetők a különböző tevékenységet, viselkedési mintákat, tehát hogy a közelmúltban történt atrocitások mondjuk a tiszás aktivistákkal szembe, és ez egy erőszak hullámnak a része volt, és ez részben abból táplálkozott, ahogy megnyilvánultak a kormánypárti politikusok a Magyar Péter irányába, tehát legitimálták a verbális erőszakot adott esetben, és ez egy mintává vált, igazolták, hogy ez morálisan helyes cselekvés. Itt az a kérdés, hogy az emberek mikortól gondolnak egy káros tevékenységre morálisan elfogadhatónak. Magyarán kell racionalizálniuk, és ebben nagyon fontos szerepet játszik a propaganda, hiszen a propagandában azt látjuk, hogy leértékeljük az ellenfelet, dehumanizáljuk, akkor már bármi megengedhető a követők részéről is.
Ez volt a Krízisek és pofonok rádió verziója. Metz Rudolf, a Politikatudományi Intézet kutatója, politológus, a Corvinus docense volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádió hallgatóktól búcsúzunk el ezen a ponton, mert Rudolfal folytatjuk a beszélgetést a vezérekről, a politikai vezetésről, a vezérkultuszról, de azt már az online podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel ez a téma, az kövessen oda bennünket, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.